Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Velkei György, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Folyamatosan nő a gyermekek valamilyen képernyő, jellemzően a mobiltelefon képernyője előtt eltöltődő, de mindenki tudja, hogy ez baj. Vannak is javaslatok, hogy hogyan kellene csökkenteni, csak hát ezek a javaslatok mindig a felnőttek önkorlátozásába futnak bele. Itt szoktunk elbukni. A Betesdának van egy konkrét javaslat, meg módszer csomagja. Ez letölthető a honlapjukról, és amikor ezt én megnéztem, akkor egy olyan érzésem alakult ki, hogy talán, ha megcsináljuk, ebből nem lesz automatikusan veszekedés, konfliktus, meg kudarc. Jó jelnek tűnik. De nem innen szeretném kezdeni, hanem onnak, hogy a túlzott képernyő használatnak van klinikai tünete, klinikai leírása, úgy, mint egy kész középcsonttörésnek?
Igen. Azt tudom mondani, hogy igen. Nagyon sokat foglalkozik ezzel a nemzetközi szakirodalom, elsősorban a gyerekpszichiátriai, pszichológiai szakirodalom, rengeteg mentális betegség és zavar köthető a túlzott képernyő használathoz, és hozzáteszem azt, hogy kifejezetten sok irodalom és szakmai álláspont foglalkozik a testi hatásokkal is. Először talán arról érdemes beszélni, hogy mi is a túlzott képernyő használat, mi a valóság, mi történik a világban. Az elmúlt években sok nagy felmérés volt, Magyarországon is vannak ilyen felmérések, és a világban is, és mondok számokat, a 13 éves kor alatti képernyőhasználat átlagosan meghaladja az 5 órát, a 13 év feletti a 8 és fél órát a kamaszkorban. Tehát így ennyi képernyőt használnak a gyerekek.
Ez a nap egyharmada.
Ez a nap egyharmada.
Hol bírja elhasználni ezt az időt, amikor aludnia is kell, meg iskolába is kell lennie?
Hozzáteszem azt, hogy ez ráadásul nem a tanulási képernyőhasználat, hanem ez a kvázi szórakozás szabadidős képernyőhasználat. Tehát még hogyha hozzáteszük azt, amit esetleg az iskolába képernyőn tanulnak a gyerekek, nagy tableteken, meg egyebeken, akkor az még ehhez pluszban jön. Igen, van egy nagy kanadai ajánlás, ami egy nagyon jó alap, azt mondanám, életritmus szab meg, és hogy ebből beszéltünk arról is, hogy mi a normál, ez azt mondja, hogy egy gyereknek ebben az életkorban, tehát mondjuk a általános iskola felső tagozatában naponta 60 percet, 1 órát kellene mozogni, a 2 óránál kevesebbet képernyőnél lenni, és 9-12 órát aludni, tehát mondjuk körülbelül 10 órát. A kérdésre, hogy akkor hogy is tolódnak el az arányok, nyilvánvaló, hogy a 60 perc mozgása az le fog csökkenni, az alvás ideje le fog csökkenni, a képernyő használat ideje megemelkedik, a szociális interakcióknak a száma nagyon jelentősen lecsökken, tehát ezt a tevékenységet alapvetően magába végzi, mégpedig úgy végzi, hogy mellette nassol, meg kólát iszik, és nem mozog, ebből adódik aztán az a sok szívérendszeri probléma, mozgásszervi probléma, mentális probléma, ami egyébként egy függőségi helyzet is. Tehát, hogyha most az orvosi diagnózisoknál tartunk, akkor ez ugyanúgy függőség, mint a jól ismert függőségek, beleértve az alkohol, dohányzást, vagy a drogot, vagy akár a munkafüggőséget felnőtt korban. Ez is egy függőség, aminek a biokémiai alapja kimutatott, ez a dopamin háztartással összefüggő jutalmazás, és annak aztán a egyre erősebb ingerekkel való kiválthatósága.
De ha függőség, akkor kezelhető? Vagy együtt fog vele élni a hátralévő életében? A függőségekre azért jellemző, hogy az ember lehet absztinens, de attól még alkoholista marad.
Igen, nyilván ennek a szakirodalma jelen pillanatban még kevesebb, de úgy kell tekintenünk, mint egy függőséget, és úgy kell lényegében a kezelést is beállítanunk, a tünetmentességet is beállítanunk, hogy le kell vinnünk, olyan életformára kell rávezetnünk a pácienst, ami ebben az esetben egyébként a leginkább a páciensre azt tudom mondani, hogy az a család. Mert ez egy alapvetően családi millióban lezajló kórállapot rendszer, ami a család legtöbb tagját együtt érinti, vagyis azt a mikroközösséget, ahol ez a fiatal, ez a gyerek megvan, úgy kell beállítanunk a kezelést, mint egy függőségbe, és rá egy kicsit a bevezetőben mondott mondatra térek rá, hogy valóban a Betesda Gyermekkórház ezzel az elmúlt években, és különösen az elmúlt másfél évben, mikor mi is rádöbbentünk a problémának a nagy jelentőségére, rengeteget foglalkoztunk, és pszichológusok, pszichiáterek sokasága meglevő tapasztalatok alapján állította be azt a módszertant, ami valóban a Betesda honlapján letölthető. Ez két e-book egyébként, az egyik az a kicsiknek szól, alapvetően a kisdedeknek, illetve a 4 éves kor alatti család gyerekeket nevelő családoknak, a másik pedig a nagyobbaknak. Ez ebben pszichológiai, pszichiátriai tapasztalatok alapján adjuk meg a javaslatainkat, hogy hogyan lehet valóban nem egy feloldhatatlan konfliktust generálni az apa, anya és a gyerek között, hanem rávezetni közös programokkal, megértéssel, értelmesen kialakítva azt a fajta kommunikációt, ami eredményes lehet. Egyébként ennek van egy most kénytelen leszek angol szavakat mondani, hogy mi ennek a lényege van, a SMART szót talán a legtöbben ismerik, ez egy rövidítés, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Ez azt jelenti magyarul, hogy specifikus megoldást javaslunk arra, fókuszált, ami a probléma, mérhető megoldásokat javaslunk, amelyek célzottak, tehát eredménycentrikusak, valóban arra hatnak, amit mi fontosnak tartunk, és az időfaktorral nagyon pontosan számol. Tehát egy olyan receptet igyekszünk adni a családoknak, amit ha komolyan vesznek, egymással megbeszélnek, akkor ebből a függőségből lehet gyógyulni, vagy ezt el lehet kerülni abban a fázisban, amikor ez még elkerül.
Jól értettem az e-bookokból, hogy az első lépés az az, hogy meg kell egyeznünk abban, hogy mit fogunk csinálni. És abban mindannyian egyet kell, hogy értsünk, hogy amit most csinálni fogunk, az mindannyiunknak jó lesz a végén. Lehet, hogy macerás lesz, nehéz lesz, de a végén jó lesz.
Így van, és ez nagyon érdekes, hogy ahogy a gyerekekkel beszélgetünk, nagyon sokféle programot csinálunk, ezen kívül pedagógusokkal, családokkal, gyerekekkel, részint már a kórállapotban, vagy azt megelőzően is beszélgetünk, és azt látjuk, hogy a gyerekek is érzik ezt a veszélyt. A tömegvonzás nyilván erős, mert az egymás gerjesztése, az élmények megosztása igényli számukra a képernyő használatot túlzott mértékben, de ugyanakkor nagyon sok gyerek érzi, hogy ez kóros, hogy ez nem jó, hogy ez rossz irányba viszi őt, mint ahogy a szülők is érzik, a család is érzi, de beleesnek azokba a csapdákba, amelyeket mindannyian jól ismerünk, hazamegy az apa, anya fáradtan, végre csendre vágyik a nagy nyüzsgés után, a gyerek akkor csendben van, ha ül a gép mellett, akkor egy kicsit mindannyian megnyugszunk, és egyszer csak beáll az este, és akkor lefekszünk. És
csend valam fel, és valam száll fel az éjjeli hord.
Ebben mindenki bele képes esni, és hát ezt észre kell vennünk. És a gyerek is észre tudja venni, a szülő is észre tudja venni, és hogy megvan köztük az a kommunikáció, megvan az a lehetőség, megvan az újrakezdési vágy, akkor ebbe tudnak lépni. És hát részint ezt a helyzetet igyekszünk mi bemutatni az e-bookunkkal, az e-bookjainkkal, másrészt pedig nagyon konkrét javaslatokat adunk, egyébként 30 plusz 8 javaslatot a kis dedet, a kicsiket nevelő szülőknek, és ugyanennyit a nagyobbakat nevelőknek. Ezek életforma javaslatok, de köztük nagyon egyszerűek is vannak, majd néhányat szívesen elmondok, de amik valóban nagyon konkrét tapasztalatokon és nagyon sokszor nemzetközi irodalmi és igazolt bizonyítékokon alapuló
megoldásokat. Kor alatti gyerek esetében nem volna elegendő az az egy tanács, hogy soha ne adj a kezébe mobiltelefon, pont.
Hagy mondjam el, hogy amikor mi ebbe már nagyon elkötelezettekké váltunk, akkor kerestünk partnereket, és idén május 27-én leültünk több mint 40 szervezettel, akik ebben érintettek. Ezek pszichológiai, pedagógiai, konkrét intézmények, vagy központok, módszertani intézmények voltak a társadalom legkülönbözőbb területeiről, és egy hosszú napon át egyeztettük a tapasztalatainkat és az ajánlásainkat, és megszületett egy karta, megszületett egy 10 pontból álló karta, ami hozzáférhető is volt a napi médiában, meg kell, hogy mondjam, hogy egy hét alatt, és ez mutatja a problémára való érzékenységet, egy hét alatt majdnem 2 millióan ezt látták. Tehát ez május végén egy nagyon robbanásszerű hír volt, ez máig is elérhető, mindenkinek javaslom, hogy keresse meg, ez is a Bethesda Kórház honlapján is azonnal elérhető, és ennek a 10 pontnak a kérdésre válaszolva az az első pontja, hogy 4 éves kor alatt ne legyen semmiféle képernyőhasználat. Itt teszünk egy kicsi kivételt, vannak, akik külföldön élnek, vagy a nagymama, vagy a testvér, vagy valaki külföldön él, akkor ehhez a kapcsolathoz nyilván lehet képernyőt használni. Semmi máshoz nem ajánljuk, és hozzáteszem a valóságot. Van Magyarországon egy nagy kutatás, egyébként egy szenzációs kutatás, ez a Cohorse 18, a 18-ban született, 2018-ban születetteknek egy nagy longitudinális vizsgálata, és ennek már az első tapasztalatai megvannak, és ez azt mutatja például, hogy a 2 éves kor alatti gyerekeknek az 1/3 az rendszeresen tévét néz, az 1/4 az rendszeresen mobiltelefont, és a körülbelül az 1/5 pedig tabletet is használ. Tehát magyarul tulajdonképpen a 2 éves kor alatt is már olyan fokú ez a probléma, a 4 éves kor, amit mi határként megszabtunk ezen a nagy konszenzus konferencián, akkorra pedig ez nyilván még erősebb, hogy ezzel külön nagyon érdemes foglalkozni.
Tehát vannak olyan játékok, amik kifejezetten erre a korosztályra, így tabletre vannak kitalálva, nyomogatunk el, és a apró gyerek nem fél attól, hogy elrontja a tabletet, tehát igazából villámgyorsan, készségszinten megtanulja kezelni.
Igen. És látunk a babakocsira felszerelt olyan gyárilag előállított alkalmatosságokat, ahova felszerelhetők ezek.
De ezt nyilván nem a gyerekkel lehet megbeszélni, hanem a várandós anyukával, meg a mellette lévő apukával.
Igen, nagyon fontos is ez, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a felkészítést a probléma súlyossága miatt várandós korban legkésőbb érdemes elkezdeni, de az egész társadalomnak figyelni kell erre, mert egy olyan problémáról van szó, ami nincs annyira szem előtt, és nincs annyira, még mindig annak ellenére, hogy mondom, van rá érzékenység, nincs a köztudatban. Ha visszagondolunk az elmúlt évtizedekre, akkor a balesetektől sokszor joggal, de nagyon félünk és vigyázunk. A étkezésünket, ez talán a leginkább jó analógia, akkurátusan beállítjuk. Nagyon tudunk figyelni arra, hogy lisztérzékeny vagy tejérzékeny a gyerek, meg hogy ki mit eszik, és egyre nagyobb nyilván az ezzel kapcsolatos igényességünk, hogy értelmesen és egészségesen étkezzünk. Hát ugyanilyen súlyos kérdés az, hogy értelmesen és egészségesen használjunk képernyőt, aminek megvannak a szabályai, hangsúlyozom, bizonyítékokon alapuló szabályok, nemzetközi szakirodalmi, magyar szakemberek által is elfogadott, és a magyar viszonyokra adaptált szabályrendszer. De
egy kisgyereknél, egy óvodás gyereknél viszonylag könnyű dolgunk lehet, mert nem adjuk oda neki. De mit csinálunk az iskolás gyerekkel? Amikor elmegy az iskolába, és látja, hogy az osztálytársa oldalán, karján, ott van egy okosóra, az okosóra nyilvánvalóan kommunikál egy telefonnal, előveszi a szünetben, vagy előcsempészi a szünetben, és kinek van jobb okosórája, kinek van jobb telefonja. Egy idő után ezek témák és kapcsolódási pontok, és egymással is így beszélgetnek, akkor is, ha a szünetben, a folyosón egymás mellett ülnek. Igen. Ha az enyémnek nincs, hátrányba fog kerülni. Ezt mondják a szülők.
Igen. Nyilvánvaló, mindannyian látjuk, és a saját gyerekeinken, unokáinkon, én is most már 10 unokás nagyapa vagyok, és beszélgetek a lassan kamaszodó nagyobb unokáimmal, és látjuk ezt a hatást. Azt tudom mondani, hogy egy következetes szülői magatartás nagyon sokat segít ebben, és a gyerekekkel való jó kapcsolat. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez újraépíthető. Ahogy mondtam, a gyerekekben is van igény arra, hogy újraépüljön, mert észlelik ők is sokszor a bajt. Meg kell találni a hangot, és meg kell találni a jó formákat. Ebben az általunk most ismételten emlegetett e-bookban rengeteg sok konkrét tanács van. Az első az, hogy a dolgot valóban komolyan kell venni. El kell dönteni, hogy mi ezzel foglalkozni akarunk, és a gyerekekkel értelmesen ezt meg kell beszélni. És nem elérhető célokat kell kitűzni, nem a nullára kell törekedni. Mi az ajánlásainkban azt mondjuk, hogy 4 éves kor alatt semmi, óvodáskorban 30 perc, kisiskolás korban, alsó tagozatos korban 60 perc, és utána felső tagozatos kortól 90 perc. Hangsúlyozom, a kikapcsolódás célú mobiltelefon. Van, aki ennél szigorúbbat, vagy bármiféle képernyő használat. Van, aki ennél szigorúbbat gondolt, van, aki pedig enyhébbet, hogy megvalósíthatóbb legyen, hangsúlyozom, ahhoz viszonyítottunk, hogy a valóság az 5-8 óra, vagy ennél is több. De úgy gondoljuk, hogy ez egy reális és megvalósítható idő. Tehát első az, hogy megvalósíthatót kell kitalálni. A második elem az, hogy kell, hogy úgy mondjam, zónákat az életünkbe kitalálni, ahol elkerüljük a képernyő használatot.
Vacsoraasztalnál nincs.
Vacsoraasztal. Egyrészt legyen vacsoraasztal. Legyenek közös programok, amik jó ízűek legyenek. Nem csak az étel, hanem a beszélgetés is. Például a vacsoraasztal, vagy a séta. Legyenek sétáink.
Oké, ami... bocsánat, de ehhez az kell, csak hogy gyakorlati példát mondjak, hogy akkor apuka meg anyuka se viszi a vacsoraasztalhoz a telefonját,
pontosan
ki van kapcsolva, igen. És a főnök megőrülhet, akkor sem éri el, mert igen. Az a vacsoraidő.
Igen. És akkor ezt mindenkinek tisztában kell tartani. És a főnöknek ezt előre tudni kell, hogy lesz olyan, amikor nem ér el, és majd ránézek a telefonomra, és akkor majd utána ezt meg fogjuk beszélni, lehetőleg egyébként telefonon, hogyha szükséges, mert az megint egy másik műfaj. De igen, tehát legyenek időbeli és térbeli zónák. Mondok egy ennél még sok szempontból fontosabbat és betarthatót, amit mindenki tart, autó. Az autóba nem csak a vezető, hanem senki ne használjon mobiltelefont. A vezető meg semmiképp. És ezek példamutatás kérdései, az apa vagy anya, amikor vezet, és ott ülnek a gyerekek, akkor ne nézze meg az SMS-t, ne írjon üzenetet, ne nézze meg az e-mailt a piros lámpánál, hanem legyenek együtt, remek tér a beszélgetésre, és egyébként a baleseteknek is látjuk, halljuk, olvassuk, hogy egyre nagyobb százaléka ehhez köthető, hogy mobiltelefon nyomkorászunk autóban és vezetés közben.
Meg hangos könyv, az kibúvó?
Igen, az egy másik kérdés, hogy hang, rádió, most egy rádióba ülünk, hogy mondhatnék rosszat a rádióról.
De, aggódtam.
De emellett igen, szóval, hogyha egy folyamatos hallgatásban vagyunk, és közben tudunk figyelni a közlekedésre, akkor én azt olvasom, és azt gondolom magam is, hogy ez egy jó dolog lehet. A zenehallgatás is egy nagyon jó közös program. Mindezzel együtt azt tudom javasolni, és ez nekünk, az öt gyerekünk mellett egy fantasztikus emlék és élmény, amikor együtt utaztunk reggelente munkába, hogy beszélgetünk a gyerekekkel. Egy remek alkalmas idő lehet, amikor jövünk, megyünk és beszélgetünk egymással és a gyerekekkel nagyon jó hangulatban, vagy utazáskor közösen énekünk, rengeteg éneket megtanultunk együtt mi is még a szüleinktől, így autóban utazva, sok órás program. Ezerszer jobb. Nem könnyű, tudom rávezetni a gyerekeket, de lehetséges és értelmes. Jó közös programokat. Mondok egyet, nagyon jó, azt mondjuk most, hogy képernyőcsökkentés. Képernyőt, hogyha használunk, hogyha egy filmet, egy család, vagy akár egy sorozatot kijelölve, ami mindenkinek érdekes együtt néz, akkor az már megint egy másik minőség. Ha már nézzük, és abba elmondott időlimitbe belefér, akkor nézzük meg együtt, és legyen szociális háttere, tudjunk róla beszélgetni. Meg legyenek tudatosan, mondjuk így el lehet kezdeni egy családi beszélgetést, hogy legyen a mi egyik esténk, amikor mindenki otthon van, mert nincs külön óra, meg nincsen egyéb program, legyen tudatosan képernyőmentes nap, legyen társas játék, vagy beszélgetés, vagy menjünk el valahova együtt, rengeteg hely van, ahova élményszerűen el tudunk menni, nem csak a fővárosba, hanem szerte az országba, amit fel kell fedezni, és ezek sokszor pénzbe se kerülnek. Tehát legyen ez a mi napunk, ami képernyőmentes. Legyen a vacsoraidő, az autóban töltött idő képernyőmentes. Legyen olyan szoba, ami képernyőmentes.
De már csak egy lépés, az az ortodox megoldás, hogy legyen egy olyan nap, amikor teljesen, akár még árammentesen is el vagyunk.
Igen, most a Tóra törvényeig nem akarnék elmenni, de igen, szóval legyünk tudatosak. Az is egy nagyon nagy tudatosságból adódott, ez a nagyon sok évezrede működő dolog. Pont ugyanebből, hogy legyünk együtt, figyeljünk egymásra, legyünk nyugalomba, épüljenek fel a kapcsolataink és a saját mentális egészségünk.
Kicsit befelé figyelés
és befele is figyelünk.
Tökéletesen
pontosan
alkalmas.
Így van. Tehát ez azt gondolom, hogy ezek általános érvényű emberi emberre szabott szabályok, aminek nyilván aztán megvan, ismerjük a zsidó hagyományt, keresztény hagyományt, ennek a sokrétű megfigyelése és átalakulása és használata, de ugyanehhez kell valahol visszatérnünk, hogy tudatosak legyünk. Ez is egy tudatos önmegfigyelés és arra való észszerű lépés családi szinten. Mondok még ilyen nagyon fontos kérdéseket. Lefekvés előtt, vagy iskolába menet előtt, egyszerűen a koncentrációs idő kialakulásához ne használjunk internetet, vagy ne használjunk képernyőt, most az internetet mondtam, de bármit mondhattam volna. Tehát, hogy legyen arra megint egy rákészülés. Az alvászavaroknak nagyon jelentős része abból az aklatottságból adódik, hogy ott van mellettem, bármikor megszólalhat, hajnalba fel tudok kelni, meg tudom nézni, hogy kaptam-e üzenetet.
Sőt, azt is valami. Meg tudom nézni, hogy jött-e valami, és ideges vagyok, amikor nem jön.
És amikor nem jött, pontosan így van. Tehát nagyon célszerű egyébként a készülékeket a hálószobából kiirtani, ne legyenek ott, legyenek a lefekvés előtt már kiiktatva az életünkből, legyenek az iskolába vagy munkába menet már kiiktatva, tudjunk arra felkészülni mentálisan is, járjon ott egy kicsit a gondolatunk, hogy most akkor mi is fog ott velünk történni. Szóval ezeknek a tudatos és észszerű terveknek nagyon nagy jelentősége lehet az életünkbe, és ezekkel érdemes elindulni, nem azzal, hogy kisfiam, már megint nyomod a mobiltelefont, ebből elegem van.
Mi az elképzelésük, mi az ajánlásuk az ellenőr programokról? Ugye vannak nagy platformok, meg tudják azt csinálni, hogy én akár meg is állíthatom a gyerek telefonjának internet elérését.
Igen, a szülői kontroll nagyon fontos, és ezeket a platformokat érdemes használni. Megint azt mondom, hogy konszenzusosan és jól. Vannak erre is értelmes megoldások. Lehet azt mondani, hogy van egy kis érme, vagy valami, egy zseton, ami a napi képernyő időre szolgál. Én most akarom azt a zsetont felhasználni, mondhatja a gyerek, és az a zseton szól egy fél órára vagy egy órára. Igen, és akkor odaadom neki a zsetont, és odaadom neki az eszközt, és utána, ha letelt az idő, a zseton befejezi
a munkáját. De elkezd a gyerek kamaszodni, és megtudja a társa, hogy nálunk ilyen rendszer van. Azonnal azt fogja mondani, hogy ó, hát én annyit használok, amennyit csak akarok, azt nézzek meg, amennyit csak akarok. És a gyerek azzal fog hazajönni, hogy apa, hát az összes többinek már lehet. Nekem miért nem lehet?
Élmény kell. Másik fajta élmény kell. Rengeteg élmény lehet, ami, és lehet, hogy egy idő után a szülőkkel közös élmény már nem tűnik olyan vonzónak, de létezhet. Rengeteg vonzó élmény a közös sportolástól kezdve a kitöltött időig. A játékokig, a kortárs csoportokban is olyan szokások kialakítására, ami meg tudja ebbe az esetbe tartani. Nem egyszerű. Az én fiaim a Piarista gimnáziumban jártak, és az egyiknek azt mondta az osztályfőnöke, amikor kisiskolásak voltak, hogy kedves szülők, most felhívom a figyelmüket arra, hogy jól válogassák meg, hogy milyen barátaik lesznek a gyerekeiknek, mert önök még most tudnak hatni a gyerekeikre, de 3 év múlva nem fognak tudni. Most annak van az ideje, hogy a baráti köröket állítsák be, úgyhogy jó irányba vigyék a gyerekeket.
Hát, ha arra van a szülőnek hatása.
Hát, ha van valamennyire hatása, igen. Igen. Szóval valahol nyilván erre is figyelnünk kell, és közben nagyon erős a tömegvonzás, én is tudom, látom, de rengeteg sok élmény lehetőség van. Rengeteg sok élmény lehetőség van, ami mozgással jár, kulturális élménnyel jár, és most nem demagóg akarok lenni, hogy a kamasz gyerek az el fog menni ókori leleteket nézni a múzeumban, bár alkalomattán az is előnyös, de rengeteg mindent tud csinálni, ami fejleszti a kognitív, vagy az érzelmi, vagy a szociális szféráját. Rengeteget szeretnek a gyerekek alkotni. Közösen lehet festeni, rajzolni, gyurmázni, szobrokat csinálni szülővel, vagy
csak megint oda jutunk, hogy a szülőnek is akarni kell.
Akarni kell.
És nem kell felborulnia otthon, akármennyire is fáradt.
Igen, ki kell lépni, és egyébként őt is megújítja. Tehát a dolgot magunkon kell kezdeni. Ez biztos, hogy így van. Magunknak kell egy világos, nem önbecsapó diagnózist mondanunk felnőtteknek. És meg kell mondjam, nekem is a múltkor éppen manapokban, mondjuk ez egy balatoni nyaralás körül volt, azt mondta a fiam, hogy azt mondják a gyerekeim, hogy túl sokat nyomogatod a telefonodat, magamban néztem. Igen, lehet, hogy most sokat nyomogattam. Ez egy ilyen világ, hogy magunkra kell tudni nézni.
Azért ülünk itt, mert a Betesdának van egy alapos javaslat és módszertan csomagja arra, hogy hogyan lehet a családnak csökkenteni az online jelenlétet, magyarán a képernyő időt. Tanítók mondják, hogy a gyerekek képesek konkrét dürohamot kapni, hogyha a telefont el akarják tőlük kérni. Pont olyat, mint amit én vagyok képes csinálni, amikor az új telefonom arcra esik, és betörik a képernyője. Ugyanaz az érzés. Vannak klinikai tünetei a függésnek?
Igen, a képernyő használatnak nagyon világos testi és lelki tünetei vannak. Például a dürroham egy nagyon típusos, de viselkedés zavarok, alvászavarok, abból adódó fáradtság és figyelemzavar, de mondok néhány nagyon konkrét adatot. Például egyszerűen csak a telefon jelenléte, hogyha úgy beszélgetünk egymással, hogy a telefon jelen van mellettünk, akkor világos pszichológiai kísérletek mutatták be, és egyértelmű eredmények azt, hogy ebben az esetben a kapcsolat minősége, annak a mélysége, az elmélyülése sokkal rosszabb.
Tehát ez nem teória, ez
kísérletesen bizonyított dolog. Ha itt volna most kettőnk között egy telefon, egyszerűen csak a jelenléte, akkor nem tudnánk úgy egymásra figyelni, mint ahogy most a műsorban tesszük. Ugyanígy a telefon puszta jelenléte egy munkánál a figyelmi funkciókat, a fókuszálást nagyon jelentősen lerontja. Ezek úgy mondanám, hogy ilyen finom, de egyértelműen mérhető jelek. De a globális kognitív készségek, vagyis az, hogy valaki, most nagyon egyszerűen mondom, okos vagy nem okos, az nagyon világosan egyensúlyba hozható, tehát ilyen értelemben függ attól, hogy például kamaszoknál az elmondott, vagy az iskolásoknál az elmondott ajánlást, amiről beszéltem, kanadai ajánlást, maximum 2 óra telefon, legalább 1 óra mozgás és 10 óra körüli alvás, ha aki ezt nem tartja be, ezeknek a egyértelmű mérésével bizonyítható, hogy őnekik az értelmi kognitív funkciói rosszabbak lesznek.
De kimaradnak valami tanulási folyamatból, valami tapasztalati folyamatból? Van ilyen magyarázatra?
Nyilván az okokozatnak a direkt meg elmondására sokféle dolgot fel lehet hozni. Ez a végpontot vizsgálták ezek a nagy tanulmányok, és megállapították ezt a különbséget, de nyilvánvalóan kimarad rengeteg sok mély fókuszált megfigyelésből, rengeteg sok olyan belső agyi munkából, amit ez a nagyon vibráló információ és felületes képernyőhöz kötött figyelem leköt. Tehát az agyi funkciói egyszerűen olyan állapotba kerülnek, hogy az, ami végül is a kognitív funkciókért felelős, azok a képességek gyengébbek lesznek. Hangsúlyozom a szociális képességekben való gyöngeséget, de egyáltalán nem elkerülhet, vagy nem mellékesek a testi jellegű funkciók. Tehát nagyon világos megfeleltetés van a képernyő használati idő és az elhízás között. Az elhízás a fiatalkori, gyerekkori elhízás és a későbbi szív- és érrendszeri betegségek között, cukorbetegség, magas vérnyomás, és ennek aztán az összes rizikója szívinfarktuson át stroke felé menet, tehát a felnőttkori életformát is nagyon jelentősen befolyásolja ez a diétás kihágások a képernyőhöz kötötten, mindannyian jól ismerjük, hogy nasizás és egyéb ezek mind, és a mozgásszegény életmódnak a izomrendszerre, csontrendszerre és mindenféle más funkcióra, szerfunkcióra gyakorolt nagyon, nagyon negatív hatása. Ami szerteágazó, és mindannyian, hogyha belegondolunk, jól ismerjük, nem akarom itt felsorolni az ortopédiai bajokat, amikkel szenvednek azok, akik mozgásszegényen nőttek fel.
Ezek nagyobb bajok, mint a fáramászásból, a elengedett kézzel való biciklizésből, meg a csúzlizásból, meg a verekedésből származó bajok. Ezt mindannyian csináltuk gyerekkorunkban. Most mondhatják a szülők, hogy az én gyerekem nem csinál semmi ilyet. Hát egész napot ül a telefonnal a kezében. kezébe, és ott punyad. Ezek nem lesznek bajok.
Igen, nyilvánvalóan ez nem összemérhető. Nekem meggyőződésem, hogy kevésbé látványos, de nagyobb bajok. Azok, amiknek most ki vannak téve a gyerekek. Mert azok a történetek, amelyeket mesélt, és amelyeket mindannyian megéltünk, a időnként a gyerektársadalomnak a kegyetlenségei is benne voltak persze, de ezek szociális...
Mindig nem volt az kegyetlen.
Igen, ennek a szociális adaptációs, egyáltalán a szociális interakcióknak a megtanulása és az abban való élet ösztönt fejlesztő és az élethez szoktató nevelő hatása, a mozgás, annak mindenféle eleme szerteágazó volt a rengeteg sok pozitívumaját, és nyilván az volt a helyes, hogyha akkor is figyeltünk, és érdemes erről így nyáron egy-két szót mondani a baleset megelőzésre, mert az most is súlyos dolog a képernyő mellett is, és a korhoz igazított jó baleset megelőzés az nekem, mint gyerekorvosnak szintén egy nagyon fontos üzenetem, de ugyanakkor ez a mostani helyzet, ez sokkal inkább alkalmas arra, hogy az emberek ne vegyék észre ennek a veszélyét, ez sokkal rejtettebb, és élettanilag, szociálisan, mentálisan, testileg ezért sokkal veszélyesebb. Az a rengeteg idő, amit az ember a képernyő előtt tölt, az pótolhatatlan, és nagyon rossz irányokba megy. Erről beszélünk folyamatosan, nem akarom önmagamat ismételni, és nagyon sok szülő azt gondolja, hogy az én gyerekem ettől okosabb lesz, meg hogy rengeteg minden tanul, ez egy nagy tévedés. Valamit lehet ebből tanulni zárt keretrendszerben, odafigyelve a tartalomra, de alapvetően ez romboló hatású. Ez az, amit észre kell vennünk, tudatosítani kell magunkba, és nem pedig egyéni kibúvókot találni és álmagyarázatokat.
Szeretném kérdezni néhány úgynevezett offline veszélyről is. Az elmúlt napokban óriásit ment az a vita, hogy mi legyen a kerékpáros bukós is a kötelező végtételével. A kerékpáros klub elnöke Kürti Gábor tett egy bejegyzést, ami azt mondta, hogy szerinte a kötelező végtétel az általános, az nagy baj lenne, mert nagyon sokan letennék a kerékpárt, és életéveket veszítenénk el, ami egyébként a kerékpározás jótékony hatásai miatt megnyerhető. Nem mondta, hogy rossz a kerékpáros isak, pedig sokan azt gondolták, hogy azt mondta, de nem, ezt nem mondta, az jó. A kerékpáros sisak orvosi, baleseti szempontból mit tud?
Én megrögzött kerékpáros vagyok magam is, és meg kell, hogy mondjam azt, hogy szomorú vagyok, mert azt látom, hogy kevesen hordanak bukósisakot, akár a Balatonnál, akár Pesten biciklizek, akkor azt látom, hogy szerintem egyre kevesebben statisztikát nem ismerek, amivel én nagyon nem értek egyet. Gyerekbaleseti sérülteket ellátó egyik legforgalmasabb magyar intézetnek a vezetőjeként én borzasztó, szomorúan és elkeseredetten látom azokat a súlyos sérüléseket, amelyek megelőzhetők lennének bukósisakkal. Konkrét gyerekekről, konkrét helyzetekről van szó, nem statisztikákról. Amikor bejön egy gyerek úgy, hogy nem volt rajta bukósisak, és összetört a feje, és annak maradandó károsodása lesz, akkor meg tud az ember szíve hasadni, mert tudja azt, hogy ha ott lett volna a bukósisak, és látom azt a másik helyzetet, amikor a bukósisak hatalmasat koppanó feje, még olyan is van, hogy betörik, de a gyerek feje épp marad. Tehát ezek az esetek, ezek a konkrét esetek nagyon plasztikussá teszik azt a képet, hogy bukósisakra szükség van, és sajnos azt látom különösen a kamaszoknál, akik ezeket a nem csak kerékpárról van itt szó, hanem még sok minden másról, a rollerokról, különösen az elektromos rollerről, hogy ezeknél a gyerekeknél az, hogy viselnek-e bukósisakot, hasonlóan a képernyőhöz, az nagyon függ a közösséghez való igazodástól, hogy mi a divat, mi a nem divat. Voltak időszakok, amikor a látványos, színes, különböző új és új alakú bukósisakok vonzóak voltak. Most nem látom a kamaszoknál, hogy vonzó legyen, ezt a piacnak is egy felhívás akar lenni, hogy legyenek már vonzók, a kamaszok megtérjenek már észre, hogy figyeljenek fel azokra a bukósisakokra, amit divat volna felvenni, meg tudnak menekülni rengeteg sok bajtól. Nagyon sok ilyen sérülés van. Ez az egyik oldala. Most az, hogy kötelező, vagy nem kötelező, Hát ez egy pedagógiai kérdés. Én szerintem gyerekeknél jó volna, ha kötelező volna. Azt is tudom, hogy a családoknak ez egy anyagi megterhelést jelenthet sokfelé, mert azért nem olcsóak ezek a szerkezetek. Én minden felnőttnek is nagyon ajánlom, de azt is értem, hogy az a néni, aki a piacra, meg a boltba, meg a szomszédasszonyhoz a réges-régi kerékpárján járt mindig a faluban, és ott közben a forgalom is jóval kisebb, és a veszély is kisebb, az most már nem fog időskorára bukósisakot venni, azért meg kötelező.
És tehát milyen jogszabály az, amit nem lehet betartatni?
Igen, szóval, hogy ebben mi a jó megoldás, az jogalkotási és hangsúlyozom pedagógiai kérdés. Én a gyerekkorban látva ezeket az eseteket, ismerve a statisztikákat, látva, hogy a bukósisak mi mindent megelőz, megint csak erre azért vannak bizonyítékokon alapuló orvosi szakirodalmi statisztikák. Én a gyerekkorban mindenképpen afelé vinném a dolgot, hogy ez legyen kötelező.
Mit kell megelőznie a bukósisaknak anatómiailag? Az, hogy betörjön a fej, vagy azt, hogy az agy az nagyon neki ütődjön az agy koponyának?
Igen, nem a koponya törés a legfőbb gond itt, hanem alapvetően a központi idegrendszernek, itt elsősorban nyilván az agyról beszélünk, de a lejjebbre levő régiók védelme is fontos, annak való vérzéses vagy egyéb károsodása az, amit itt ki kell védeni. Magyarul annak igen, hogy úgy neki ütődjön a koponyának az agy, hogy abból vérzés legyen, vagy pedig olyan elhalás, olyan agyödéma és elhalás, ami súlyos. Igen, ezt védi ki a bukós is.
Ez nem egy horror műsor nyilván, de az agyi sérülések azok mennyire fordíthatók vissza? Szokták mondani, hogy egy agyi sérülés után elnézést, de az ember növényként tud tovább élni?
Hát ez egy nagyon, nagyon sokrétű, komoly tudomány, tulajdonképpen a neurotrauma ideggyógyászati központi idegrendszeri traumáknak a tudománya, amiben a pillanatnyi helyzet, a kiindulási helyzet és a végállapot között nagyon sok minden történik, részint a szervezetnek a saját regenerációs képessége, másrészt az orvosi beavatkozásoknak az időbelisége és szakszerűsége nagyon nagyban befolyásolja a kimenetelt, sokszor műtétre szoruló, máskor gyógyszeres vagy egyéb kezeléssel megoldható helyzetek vannak, nagyon sokszor intenzív terápiát igényelnek ezek az esetek, ezeknek is a adekvátságától nagyon függ a kimenetel, nincsen ilyen, de azt mondanám, hogy nagyon direkt összefüggés, hogy a kiinduló állapot pontosan milyen végeredményt okoz, de nagyon sokszor van valóban úgy a gyerekkori súlyos, tartós központi idegrendszeri károsodásoknak nagyon nagy részében a trauma, tehát a fejsérülés van a hátterében, máskor egyébként központi idegrendszeri gyulladások, agyhártyagyulladás vagy agyvelőgyulladás még, ami nagyon jellemző, de ez a trauma az egyik leggyakoribb ok, és hangsúlyozom, hogy létezik olyan is, hogy súlyosabb traumából az orvostudomány vissza tudja hozni épp vagy közelébb állapotba
az agyműködés. Elektromos rollerek elterjedése a Betesda baleseti forgalmán látszik?
Nagyon látszik, és ez egy nagyon súlyos gond. Erről nagyon örülök, hogyha pár mondatot tudunk beszélni, mert az elmúlt hónapoknak számunkra talán azt mondanám, hogy a leginkább kicsit váratlan és feltűnő története az, hogy minden baleseti ügyeletünkben nincs olyan, hogy ne jönne néhány súlyosabb elektromos roller baleset, megint csak nagyon sokszor központi idegrendszeri sérüléssel, tehát agyatérő traumával, de nem csak azzal, hanem volt olyan, aki súlyos roncsolt térdsérüléssel érkezett, vagy belszervi vérzésekkel, vagy hasi traumával, az esés vagy az ütközésnek a jellegéből adódóan a test bármelyik része sérülhet, és nagyon sok köthető ezek közül a sérülések közül az elektromos rollerhez. Ott talán még kevesebben használnak bukósisakot, mint a kerékpárosok.
Hát igen, azokat nagyon általában sokan bérlik.
Ezért, mert bérlik, és nem hozza magába. Pontosan így van. ezt tapasztaljuk mi is, és ezek a halkan menő, nagyon nagy sebességű járda közelbe gyalogosok mellett, vagy éppen az úton gyorsan átsikló járgányok ezek, valószínűleg kevésbé feltűnőek az autósoknak, gyalogosoknak, itt a gyalogosok is ki vannak téve a traumának, nem csak aki használja az elektromos rollert, és sajnos az a sebesség, amivel itt haladnak ezek a járművek, az túl soknak tűnik ahhoz, hogy komoly traumák képződnek ezzel. A kerékpárosoknak valahogy a figyelmi, vannak kerékpáros balesetek is, de azt mondanám, hogy kevésbé súlyosak és kevésbé gyakoriak. A kerékpárosokat valószínűleg jobban megfigyelik a közlekedésben más többi szereplők, és ők is talán tudatosabban felkészülnek a veszélyekre. Ez a megfigyelés.
Kerékpárt az ember a saját erejével hajtja, és arra oda kell figyelni. Igen. A rollernél meg húzza a gázt.
Így van,
és ott talán kevésbé kell odafigyelni.
Igen, és egy kicsit buli, és többen ráállnak, elesnek, rengeteg sok ilyen úgy mondanám, hogy buliszerű oka van ezeknek a baleseteknek. Itt is egészen biztos, hogy nagyon rövid időn belül és fontos szabályzásokra lesz szükség, hogy ez a veszély eláruljon.
De utazási szezon is van most nyáron, bár most már lassan azért vége. Utazási betegségekkel mennek kórházba? Viszik kórházba a gyerekeket?
Az az igazság, hogy minduntalan látunk olyat, hogy trópusi világból jövő családoknak, vagy akár repülő légkondicionált közegekben létrejövő különböző légúti fertőzések miatt az utazások ilyen szempontból valóban jelentenek egy új veszélyt, éppen a ma reggeli orvosi megbeszélésünkben is a Maldív-szigetekről hazajött családnál vetődött fel a család több tagjánál levő betegségnél, hogy mi is lehet, és ez irányban vittük a vizsgálatokat. Szóval a mi orvos tudományunknak is egyre inkább fel kell készülni arra, és fel is készülünk, hogy ezeknek a nyomára bukkanjunk, azoknak a távolról jövő betegségeknek is vannak ilyen kórállapotok, amik bejönnek a mindennapi gyakorlatban.
Van valami szabály arra, hogy mondjuk az ember felnőttként megy, hát nyilván vállalja a kockázatot, de gyerekként mit ne együnk, vagy mit ne igyunk, vagy mit ne vásároljunk, vagy hova ne menjünk? Tehát van valami kis okos, egy bulletin, ami ezt megmondja?
Nagyon érdemes tájékozódni, azért a honlapokon képernyőhasználatról beszéltünk, de értelmesen a honlapokat érdemes nézni. Tehát, ha valahova utazunk, akkor nagyon érdemes tájékozódni. Az első pont az, hogy a védőoltásokról. Tehát azért több olyan hely van, egzotikusabb helyek, ahova védőoltást kell kapnunk, amikor elutazunk. Illetve hát a trópusi világ, vagy a higiéniai szempontból hátrányosabb helyzetű világban nagyon gondosan be kell tartani a kézhigiénét és az étkezési higiénét. Hozzáértve például nagyon fontos elem ebbe az ivóvíz, illetve a gyümölcsök és más nyers ételeknek a nagyon gondos mosása.
Az ivóvíz... addig, hogy az üdítőnkben ne kérjünk jeget, mert az csak vízből van.
Ez egy jól ismert ajánlás, amit nagyon be kell, komolyan kell venni, így van. Tehát ezekről a vidékekről a legklasszikusabb dolog hasmenős állapotban azért mindennapos dolog, hogy jönnek haza családok. Itt az előbb, amiről beszéltem, ezek inkább speciális trópusi betegségek, egy-egy speciális tüdőgyulladás, vagy légúti betegség, vagy már ezek, amik talán egyfajta új szemléletet és tudást igényelnek. Maga a távolról jött meg, hát ezekhez a nyaralásokhoz kötött hasmenés és hányás gyomorbélrendszeri hurutok, ez azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon gyakori, és ilyen értelemben nem, általában nem direkt kórokozóhoz, hanem az adott higiénés viszonyokhoz, vagy a figyelmetlenséghez kötött állapotok. Tehát ezekre nagyon érdemes odafigyelni mindenkinek.
Covid-járványokból, mert több is volt, visszamaradt betegségeket 2025-ben kell még kezelni?
Érdekes, hogy a Covid-nak innen nézve most évek múltán a legfőbb negatív hatását megint csak a mentális állapotra látjuk. Az a korosztály, akit a Covid telibe talált kisiskoláskorban, vagy
érettségi előtt, két évig nem látták egymást,
vagy abban az érzékeny kamaszkorban, ennek megint csak sok szakirodalmi adat, és nekünk is nagyon sok saját tapasztalatunk utal arra, hogy az ebben rejlő izoláció, félelem, az a veszteség, ami érte ezeket a gyerekeket, az a sokszor nehéz családi helyzet, amibe kerültek, ennek maradandó nyomai vannak, hosszú távú nyomai vannak, amelyek a gyerekek pszichéjét és kapcsolati rendszerét felborították. Nagyon ilyen szempontból most beszéltünk a műsorban a képernyőről, beszélünk a COVID tartós hatásáról, de egy kicsit ilyen szempontból érdemes ránézni a gyerekeinkre, és egy kicsit empatikusan látni azt az őrületes sok krízist, ami rájuk borul, mert ezen kívül rájuk borul ez a háborús, fóbiás krízis, ami itt van a szomszédunkban, és minden nap eléri őket ennek a gondolata. Itt van a gendervilággal kapcsolatos identitás kérdés, ami az elmúlt évtizednek igazából a terméke a gyerekek gondolkodásában, és rengeteg mindent okoz. Itt vannak a gazdasági problémák, a gazdasági krízis, ami a háborúhoz kötöttem, vagy attól függetlenül a menekült kérdéssel kapcsolatos, és az ezzel kapcsolatos biztonsági krízis. Ez az elmúlt évtizedekben, vagy bő évtizedben mindannyiunkat terhel, és mindannyiunknak ezekkel egyesével szembesülni kell, és a saját válaszainkat meg kell adni, de egy felnövekvő generációra ezek hatványozottan egymást erősítve nagyon nagy krízisként jelennek meg, amikre ennek a következménye az, hogy a gyerekgyógyászatnak például a legfontosabb szakágává vált a gyerekpszichiátria és pszichológia. A mi kis kórházunkban, a Betesdában ezelőtt 2,5-3 évtizeddel egy-egy pszichiáter és pszichológus volt, most 20-nál több szakember van mind a kettőből, és ugyanolyan hosszú várólistákkal, nehéz hozzáférhetőséggel dolgozunk, a legmodernebb módszereket behozva, kognitív pszichoterápiát, analitikus módszereket, családterápiát, mindenféle diagnózist, és nem tudunk a probléma után futni. És ennek ez a hatalmas nagy feszültség, ami a világunkban, a gyerekek nagy érzékenysége és erre való, ennek való kitettsége együtt vezetett ide.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Velkei György, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.